Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vég Zoltán vagyok, karizmatikus megújulás oszlopos tagja. Én katolikus családból származom, így megkereszteltek, voltam első áldozó és bérmálkoztam is, csak hát, mint sok sorstársamnak a bérmálkozással abba is maradt a történet és a templomba járás. Így fiatalként, gimnazistaként éltem a gimnazisták szokásos kíváncsi életét, de úgy Istenről nem gondolkodtam. Sajnos, mivel még fiatal voltam, amikor bérmálkoztam, ezért nekem az kicsit olyan volt, mint valamiből levizsgázni, kipipálni a teljesítendőt, és utána akkor elfelejteni, és nem gondoltam rá, hogy akkor ez hasznos lesz, hogy egy élhető dolog, és hát nem is foglalkoztam vele, nem is gondolkoztam Istenről, ellene se, körülöttem se volt senki, aki erről beszélt volna. Érettségi után a nyári szünetbe elcsábítottak egy neoprotestáns gyülekezetnek a nyári táborába. Egy lány, aki tetszett nekem, ő invitált meg, végül persze nem jöttünk össze, de nem is ez volt, ami feltűnt. Az volt az érdekes, hogy felfigyeltem, hogy körülöttem a többi ember valahogy, mindenki úgy boldog, könnyed, szabad életet él. És hogy azok a dolgok, amik az életbe engem úgy könnyen földbe döngölnek, ők könnyen tovább tudnak lépni belőle, és vajon mi lehet a titkuk? Ekkor kezdett el érdekelni, hogy mi a titkuk, és nyári tábor alatt volt is idő kibontani. A pásztor is sokat beszélt Jézusról, meg hogy mi a kereszténység lényege, és akkor hát láttam, hogy ez a titkuk. Sőt, ott lehetőség is volt arra, hogy akkor, aki szeretné átadni az életét Jézusnak, akkor így egy pásztorral elbeszélgetve meghozhatja ezt a döntést. És akkor ott valóban az egyik pásztorral leültünk beszélgetni, tapozgattuk János evangéliumát, és akkor az alapján így bemutatta, hogy milyen döntést készülök meghozni, miről szól ez, és mik a következményei, és hát úgy éreztem, hogy ez valóság, tehát itt most belépek egy olyan új országba, Isten országába, és hogy nem ketten beszélgetünk, hanem ott van Jézus is velünk, aki így várja, hogy akkor, na ez most az én pillanatom, most hozzak egy döntést. És hát akkor meghoztam a döntést, átadtam az életemet Jézusnak. Így kezdődött, és akkor Jézus elkezdett fokozatosan építeni egy új világot bennem, és körülöttem is. Először megtértem az Atya, Fiú és Szentlélekhez. Ebből a három személyből eleinte az Atyával való kapcsolat volt a legfontosabb, és az, hogy értelmet ad a világnak, nagyon sok minden jelenségnek körülöttem, meg bennem, ami zajlik. És hát elkezdett megfordulni bennem, hogy mi is az igazi lényeg, mi ad igazából életet. Ezért egy picit a korábbi szokásaim és időtöltéseim között nem éreztem annyira otthonosan magam, és elkezdett egy új világ felépülni bennem, és kibontakozni, hogy ó, na hát így is lehet élni. Elkezdtem járni keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe, és ott elkezdett kibontakozni, hogy ó, hát így együtt egy olyan országot, egy olyan világot tudunk élni, ami egy teljesen más versenypálya, nem azok szerint, a játékszabályok szerint játszik, mint körülöttünk a versengő világ. És ugye ez mennyire gyógyító? Hát nem is gondoltam, hogy ja, hát így is lehet élni, egy ilyen ország is lehet, egy ilyen világ is, így is fordulhatunk egymáshoz. Ezt értem alatt, hogy körülöttem is elkezdett épülni egy világ. Abba a gyülekezetbe annyira sokáig nem jártam, ezért a tanulságos az is, hogy egyre nagyobb lett a gyülekezet, és én nem integrálódtam ilyen kis házi csoportba, és így a tömegben egy picit elvesztem. Picit úgy jártam oda, mint ahogy más egy előadásra, moziba, plázában, nem tudom. A személyes kapcsolat hiánya így megmutatkozott, és szerintem ez fontos, és ezért a legtöbb közösség ma úgy működik jól. Ha nagy is a közösség, akkor is vannak ilyen kisebb csoportok, ahol személyesen meg tudják élni az egyháznak az alapelemeit, a legkisebb sejtjeit egymással. Egy-két évvel előtte volt a tévében több ilyen híradás, hogy egyes gyülekezetekben milyen botrányos dolgok történnek, és hogy a fiatalokat megpróbálják a szülőktől elválasztani, de én ilyet nem tapasztaltam, és ezért akkor egy kis kezdeti értetlenség után hát beletűrődött a környezet is. Igazából nekem olyan radikálisan nem változott meg az életem egy külső szemlélő számára, vagy nem hirtelen, hanem inkább fokozatosan. Tehát nem úgy néztem ki, mint egy kristnás, aki onnantól kezdve sárga lepelbe burkolva jár, sőt, az a gyülekezet, ahova jártunk, az kifejezetten a leghétköznapiban kinéző embereket gyűjtötte össze, és pont a Bibliához is, mindenhez egymáshoz is úgy nyúltak, ahogy a leghétköznapibb emberibb, semmi szertartásosság, semmi külsődlegesség. Fantasztikus volt, ahogy a Bibliát hétről hétre magyarázták. Nagyon sok minden gyakorlati dolgot kiolvastak belőle, ugye ez volt a szólás, hogy nem én olvasom a Bibliát, hanem Biblia olvas bennem, és azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék. Én sokszor így rácsodálkozok, hogy Lehet, hogy a protestánsok elvitték ezt a tanítás ajándékát tőlünk a reformáció korában katolikusoktól, mert annyira nagy kenet volt azon, ahogy ők tanítottak. Most már tudom, hogy nálunk is vannak azért ilyen papok. Ha keressük, akkor megtaláljuk őket. Egyetemista voltam, és a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek a legtöbb egyetemen és főiskolán voltak, vannak keresztény diákkörei, bibliakörei. És akkor az egyik ilyenre rátaláltam. Akkor már egy ideje úgy pihent a gyülekezetbe járásom, kicsit ilyen remete keresztényként éltem, és sokat imádkoztam meg, Jézusról is sokat elmélkedtem, de hát más emberekkel már akkor egy ideje nem nagyon volt kapcsolatom, de itt újra felfedeztem, és azt is felfedeztem, hogy ott nagyon sokan járnak különféle felekezetekből. Ez egy bibliakör volt, és bevallottan ugye keresztény, tehát felekezetközi mozgalom, de az egy 20% katolikus ott is volt, meg mondjuk 40% református, és akkor sok baptista, evangélikus és a többi felekezetből voltak ott diákok. Ez egy nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy keresztényként hallunk dolgokat, akár hittanon, akár később így szószékről bárhonnan, de mégis az, hogy mi egyetemisták egymással meg tudtuk beszélni, hogy a körülöttünk lévő világot hogyan értelmezzük ennek fényében, ez nagyon fontos volt, ez nagyon tanúságos, és szerintem nagy segítség ez is, hogy ha valaki végigjár egy egyházi gimnáziumot, vagy bérmálkozásig eljut, és utána egyetemistaként lehet, hogy érdemes újra elővenni, és egy mélyebb szinten átgondolni mindent, mert annyira fontos, és különben úgy nézünk a hitünkre, hogy ja, hát igen, ez még fiataloknak való volt. De nem, csak sokan így elmulasztják újra átgondolni, vagy azt, hogy egymással hogy beszéljük át újra, hogy körülöttünk a társadalomban ez hogy néz ki a gyakorlatban, sőt, hát körülöttünk a világ is változik, már csak ezért is érdemes újra-újra ránézni a dolgokra, hogy akkor most mi zajlik körülöttem, hogy kell ezt értelmezni a hit fényében. És hát ezért nagyon fontosak ezek az egyetemista közösségek. És akkor én is jártam a Corvinuson a helyi ilyen bibliakörbe, illetve később felfedeztem magamnak Bíró László püspök atyának a közösségét. Csütörtöki hittancsoport volt a neve, aztán Csücsopnak rövidítették, és ez hétről hétre volt. Csütörtökönként először még a belvárosi templom mellett a papi szeminárium nagy termében, később pedig a Moránszky utcában, a Jezsuita párbeszédházában. Akkor még ez volt a legnagyobb ifjúsági közösség Budapesten. Ide jártam, és nagyon jó volt egymással átbeszélni, átgondolni dolgokat. Egyetemi bibliakörbe feltűnt, hogy a diákok nem csak hétközben járnak egymással össze, és akkor kereszténykednek, hanem mindenkinek van vasárnap egy közösség, egy gyülekezete plébániája, és hát feltűnt, hogy mindenki tartozik valami egyházhoz, hogy nem csak a levegőben vannak, mint én. És akkor elkezdtem kutatni, hogy na jó, akkor lehet, hogy nekem is kéne tartoznom valahova. Kerestem, kutattam, olvastam a heidelbergi kátét és a helvét hitvallást a reformátusoktól, meg evangélikus kátét is olvastam, a katekizmusba is bele-bele néztem, és akkor valahogy előkerültek így a katolikus gyökerek, és 2004-ben végeztem egy életgyónást, és onnantól kezdve élek katolikus szentségi módon, tehát úgy, hogy a katolikus egyház is előírja, onnantól számítok újra katolikusnak. Nagyon érdekes ez is, hogy a katolikus egyházhoz mi minden vonzott. Láttam, hogy 2000 év tapasztalatát ezt nem lehet csak úgy elfelejteni. Az nagyon sokat jelent, és különösen, amikor mély dolgokról van szó. Például az, hogy a szeretet és a szenvedés, hogy jön össze. Egy ilyen mély dologban sokszor a neoprotestáns gyülekezetek próbálják ezt valahogy megmagyarázni, hogy nem, igazából folyamatosan is tudnál te boldog lenni. Sokszor így nehezen találják a helyét a szenvedésnek az Isten szeretetében. De a katolikus egyházban meg erre egy olyan kiterjedt és mély irodalom van, és annyira jól tudják összeegyeztetni és a választ így megadni rá, és pont azt, hogy igen, tehát a megtörtség és a szenvedés és az Istennek az ebből való föltámasztása és az Istenben való öröm, ezek hogyan épülnek egymásra, és hogyan van helye mindennek, hogy Isten egybe tudjon tartani a megtörtséget és a kegyelmet, a gyengességet és az erőt, a halált is az életet, hogy ő mindennek így az ura, és hogy ez akkor is, hogyha nekünk felfoghatatlan, meg nekünk nem fér bele a fejünkbe, de mégis nekünk egy ilyen Isten kell, és jó, hogy van, aki ezeket mindegybe tudja tartani. És hát a 2000 év alatt már így kifigyelte a katolikus egyház, hogy mit bír az ember. Mit bír egy szerzetesen, mennyire kell azt szó szerint venni, hogy a Bibliában le van írva, hogy és minden vagyonuk közös volt. És akkor gyakorlatban ezt hogy kell érteni, mi az, amit elbír egy normális ember, és később, amikor családos. Tehát egy csomó tapasztalat van, amit nem lehet így kidobni az ablakon. Sőt, erre is rácsodálkoztam, hogy sokszor ugye a neoprotestáns gyülekezetben arra a kérdésre, hogy akkor most Hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, vagy hogyan bulizhat egy keresztény, hogyan szórakozhat? Erre ott a Bibliából ott helyben megpróbálják kiolvasni a válaszokat. És hát ki lehet olvasni, illetve hát több irányba is el lehet menni, hogy ki mit akar kiolvasni, de a katolikusok között pedig lehet, hogy jártam olyan emberek közé, akik nem tudták volna megfogalmazni, hogy most mi az örömhír az evangéliumban. De mégis az, hogy hogyan szórakozhat egy keresztény, vagy hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, ez annyira ösztönösen bennük volt generációk óta, hogy ez az, ami pótolhatatlan volt. Tehát ez a tapasztalat. Valakitől hallottam is egy ilyen mondást, hogy a protestánsok azok jól értik a Biblia betűjét, a katolikusok pedig a Biblia dallamát. Valahogy ezt éltem meg, hogy nagyon jó volt, hogy kicsit kiegyensúlyozni a kereszténységbe, igen, a neoprotestáns tűz és a mindennek a nulláról való felfedezése, és a katolikus tapasztalat is mennyire jó, hogy ott van. Sőt, tehát érdekes különbség volt, ugye, hogy én úgy tanultam imádkozni, saját szavainkkal imádkozunk, és sokáig nem tudtam megérteni, felfogni, hogy mi értelme van egy olyan imát imádkozni, amit más írt meg, vagy előre ismerjük a szövegét. Aztán egy idő után én is így ráéreztem erre, hogy hát igen, de hát például az énekek, amikor énekeljük, akkor azok is előre megírtak. És hát amikor imádkozunk, hogyha ugyanazt akarjuk imádkozni, akkor milyen jó, hogy van egy egységes szöveg. Sőt, ez, hogy az ima egy előre megírt szövegű, azt is jelenti, hogy hogyha nem tudnék imádkozni, akkor persze segít, de általában azért tudok imádkozni a saját szavaimmal, csak az őszinteségre kell törekedni, és akkor az őszintesség pillanatából, ha kiindulok, az ima már meg tud születni. De hogyha ott az a közös ima, szöveg előre meg van írva, és akkor ebben megélem azt, hogy ebben nem csak én vagyok benne, hanem ott van egy külső adottság is. És hogy Isten is ilyen a mi életünkben, hogy nem csak én vagyok, hanem Isten is sokszor külső adottságként úgy jön, ahogy ő akar, és hogy nem egészséges, vagy hogy mondjam, kiegyensúlyozatlan úgy élni, hogy hát az Isten olyan, amilyen aznap épp kedven van. Hogy az Isten az pont olyan, ahogy most éppen én már imádkozok. Nem egészen, az Isten is szuverén, akaró személy, és ő olyan, hogy lehet, hogy aznap pont egymást csiszoljuk, és súrlódunk, és ütközünk, és nem ugyanaz volt az arról a napról az elképzelésünk nekem és Istennek. És hát ezt, amikor van egy kötött liturgia, ebben is meg lehet élni, hogy igen, itt most van valami, ami rajtam kívül álló objektív és isteni, és nem csak amit én ott helyben hozok magamban Istenből. És nekem ez jelentette, hogy kiegyensúlyozott Isten képhez. Ez is hozzátartozik, és ez is ad, amikor valami előre kötött, egy ima vagy egy liturgia. Hogy mégis miért vagyok katolikus, talán így fogalmaznám meg ma, hogy innen látni a legtöbbet az Isten dicsőségéből. Ez sok mindent jelent. Azt is, hogy sokféle lelkiség belefér. Olyan is, amit, hogy az egyik lelkiségből a másikat mi nem tudunk csak úgy átlépni bele, és nem biztos, hogy szívesen élnénk azt az életformát, de belefér így is. Tehát a katolikus egyház valahogy egy tágabb közösség. Sokszor úgy nézünk a protestánsokra, hogy hát ők szabadabbak, hát annyira sokfélék, nem? Igen, de egy protestáns egyház az nagyon egyféle. És lehet, hogy még egyfélébb, mint a mi divers katolikus egyházunk. És lehet, hogy a szabadságot így mégiscsak jobban meg tudjuk élni a katolikus egyházban, mert nálunk is nagy sokféleség van, viszont az mind egy egyházon belül van, és nem kell felekezeti határt átlépni ahhoz, hogy átkerüljek az egyikből a másikba. Az Isten dicsőségének sokszínűsége sok mindenben van. Eleinte az atyával volt szorosabb a kapcsolatom, az, hogy Jézus mit jelent, ezt hogy tanulni kellett. Ezt szerintem ezt folyamatosan tanulom. Mert ugye mégiscsak, hogyha csak az atyával foglalkozunk, akkor az az ószövetségi hit. És akkor nem értjük, hogy akkor Jézus miért kellett. Ezt így külön utána kellett gondolnom, és külön így beleütköznöm abba az akadályba, hogy hát az atyával persze hát egy új országot teremtés hozott karnyújtásnyi közelségre hozzánk. Ám de hogyha én az Isten országában, vagy mennyek országába be akarok jutni, akkor tulajdonképpen egy olyan helyre szeretnék kerülni, ahol nincsenek bűnösök, és olyan magamfajta emberek sincsenek, mint én. Olyan klubhoz szeretnék tartozni, ami amúgy nem venne föl engem tagjának. Tehát ez az ellentmondás volt az, ami rávezetett engem, hogy az atyával való kapcsolat az önmagában nem elég, vagy inkább, hogy elég lenne, de sokszor vágy marad, mert van egy komoly akadály, a mi képtelenségünk. Hogy a legjobb lenne, hogyha most ebből valahogy újjászületnénk, vagy egy olyan változás állna be, amikor itt eltávolodunk mindentől, ami elválaszt minket az atyától. Vagy hogy a bűn ne érjen el minket, vagy a kétségbeesés, vagy bűn, vagy betegség, attól függ, hogy morálisan most mi okoztuk, vagy nem, de bármelyik formája, bármilyen átka, hogy ne érjen utol minket, ehhez az kéne, hogy megszűnjünk, meghalljunk így a bűn szemszögéből. Ugye a gonosz el se érjen minket, ne is tudja, hogy létezünk, vegye úgy, hogy meghaltunk és föltámadtunk Krisztusban. Ezt a halált szerencsére nem fizikailag kell konkrétan nekünk megtennünk, hanem Jézus Krisztus megtette értünk. Tehát ezt a távolságot, ami szükséges még, ezt Jézus megtette értünk. És nekem ezt kellett átgondolnom, hogy akkor Jézussal mi szükségem van, és hogy igen, akkor most, hogy Jézus meghalt és föltámadt, és akkor ő ezzel áthidalta azt a maradékot, ami még hiányzik nekem az atyához, és ő most az én mesterem, de megváltóm is, és hogy személyesen én rám is gondolt a keresztem. Ezt kellett mind átgondolnom ahhoz, hogy teljesen tisztába jöjjek az egyház tanításával, és hogy mi is az, ami a kereszténységnek a közös titka, hogy a mennyei atyához igazából egyetlen út vezet, és ez Jézus. Már a kezdet-kezdetén, amikor így láttam szentmisét és úrvacsorát, akkor is már így fölmerült bennem, hogy hát nagyon mély dolgokat élnek meg ott az emberek, és ezzel nem jön össze az, hogy az a kis ostya, az csak egy megemlékezés. Mindig is így azt kerestem, hogy na akkor ez hogy isteni, és hogy ennek úgy van értelme, hogy az tényleg isteni. Ebben már egész konkrétan, amikor olvasgattam, hogy mit vallanak erről katolikusok, reformátusok, már akkor is nekem az az álláspont így gyanús volt, hogy ez csak egy szimbólum, egy megemlékezés, és mindig is úgy gondolkoztam, hogy ez így, igen, ez Jézus és átváltozik. A szentségimádás az egy teljesen más dolog, mert az evangélikusok is vallják, hogy átváltozik, de nem marad úgy számukra, csak amikor magukhoz veszik. És hát talán ez tartott az egyik legtovább, amikor elfogadjam, hogy de hát mi az a szentségimádás? Most játszunk az étellel, de hát az nem arra való, hogy magunkhoz vegyük, és mit csinálunk akkor, amikor azt csináljuk. És hát így sokat háborogtam magamban, hogy persze azt értem, amikor magamhoz veszem, akkor az Jézus. De hát most ott persze logikusan meg van magyarázva, hogy hát ha egyszer átlényegült, akkor át van lényegülve. Igen, igen, értem, csak nem gondolom. És hát egy karizmatikus ifjúsági táborban történt, hogy kihelyezték az oltári szentséget szentségimádáshoz. És akkor ebben a pillanatban, ahogy kitették az oltári szentséget, két embert is körülöttem eltöltött a Szentlélek, és a Szentlélek ereje alatt eldőltek. És akkor ekkor azt mondtam, hogy ja, hogy ez az oltári szentség, ez tényleg így ennyire hordozza a Szent Lelket? Hát akkor mégiscsak elfogadom. Lehet, hogy nem logikus, de ez mégiscsak ez az igazság, hogy abba viszont továbbra is ott van az Isten. Káposztás megyére jártam, mint plébániára. Akkor még Tonka Ferenc atya volt ott a plébános. Azt gondolom, hogy egy kincs volt az a könyv, amit feldolgoztunk. Tonka Ferenc találkozása kereszténységgel, tehát a Tonka Feri atya könyve. Megkövetelték, hogy mindenki, aki a közösséghez csatlakozik, akkor először 3 évet szálljon arra, hogy együtt egy ilyen növekvő csoportba akkor feldolgozza azt a könyvet, de nagyon tetszett, hogy mennyire felnőttnek tekinti az olvasót. Tulajdonképpen nem félt felhozni azokat a kérdéseket, amiket az emberek így föltesznek, hogy igen, de az egyház bűnei, na és akkor erre mit mondsz? És akkor a könyv direkt ezeket a kérdéseket is firtatta és megválaszolta. Nagyon sok ilyen hasznos dolog volt, hogy a protestánsok hogy gondolkoznak az úrvacsoráról, és akkor le volt írva, ilyen nagyon szépen megfogalmazva, hogy mi katolikusok ennél többet merünk hinni. Tehát ilyen ítélkezésmentesen, de hogy igen, az is jó, de mi tudunk egy még jobbat. Tehát ez a hangvétele nagyon tetszett, én azt gondolom, hogy ez párját ritkító könyv, illetve párját ritkító egy közösség volt. Ez ahogy egy felnőttet megismertet a hittel, és úgy fogalmazhatná meg, hogy érthető kérdésekre, érthető válaszokat ad. Érthető, hogyha valaki komolyan akarja venni a hitét, akkor komolyan megkérdezi azt, ami egyébként egy feszítő kérdés belül. És akkor a könyv erre hát komoly válaszokat is ad, nem csak lesöpri az asztalról. Szóval nekem nagyon tetszett ez, és ez sokat jelentett az én katolikus hitem tisztázásában, megszilárdításában. Bíró László atyának a hittan csoportjában kis közösségek, kis ima csoportokban voltunk rendeződve. És az egyik ilyen kis imacsoportban, ahova én is jártam, úgy éreztük, hogy kicsit a csoport kohézió az meggyengül, és ezért gondoltuk, hogy a csoport megerősítésére különböző programokat szervezünk, mint közös mozizás, közös korcsolyázás, vagy egy karizmatikus közösség megtekintése. Tehát egy csapatépítő programnak indult. Kérdeztem a Szociális Testvérek Társaságától az egyik hölgyet, hogy mit javasol, olyat javasoljon akkor karizmatikus közösségnek, aki hiteles. Hát a legtöbb az hiteles, ezt később megtudtam, de akkor még úgy gondoltam, hogy hát biztos, hogy van itt valami, de nem kell készpénznek venni, de hát többsége hiteles, ezt most már tudom, de azért, hogy megnyugtasson engem az illető szociális testvér, azt javasolta, hogy Kovács Gábor atyának menjek el az ima estjére. Havonta volt egy nyitott ima estjük, Zikkaron néven, amikor ők imádkoznak. És akkor arra jöhetnek olyanok is, akik nem tagja annak a hétlánk közösségnek. Erre elmentünk, hogy a csapatépítő jelleggel részt vegyünk egy közös lelki élményben, és ez teljesen ketté osztotta a csapatunkat. Mert volt, aki azt mondta, hogy hát ez annyira furcsa, hogy ő be se fogja vallani senkinek, hogy ő itt járt. A másik fele a csapatnak pedig azt mondta, hogy hát bár én nem tudtam úgy imádkozni, mint körülöttem mindenki, ezzel én nem tudtam fölvenni a versenyt, hogy körülöttem nyelveken imádkoznak, de mégis érzem, hogy itt van egy isteni jelenlét, nyitott a menny fölöttem, és én szabadabb vagyok az én pszichológiai reakciómban, és őszintébben imádkozhatok, és könnyebben tudok imádkozni Istenhez ebben az atmoszférában, ebben a jelenlétben. Egy másfél órás alkalom volt, kezdődött egy gitáros énekkel, a gitáros ének után pedig egy folyamatos nyelveken imádkozás nyelvi ének volt, ritkán megszakítva további gitáros énekekkel, és sűrűn megszakítva proféciákkal, ismeretszavákkal. És ekkor nekem is szólt egy ilyen ismeretszava, szintén egy szociális testek társaságából egy ott közösségi tag hölgy, mondta, hogy hát van itt közöttünk egy fiatalember, aki a napokban Istenről elmélkedvén azon gondolkozott, hogy vajon lehet közöm Jézushoz, mennyi közöm lehet nekem Jézushoz, és a válasz az, azt láttam, hogy Jézus átad neki egy kelyhet, és azt mondja, hogy ebben az élet vize van, és ezt te is kiíhatod. Ezt tudtam, hogy nekem szól, egyrészt, mert tényleg ez a kérdés volt bennem azokban a napokban, másrészt meg gondoltam, hogy ez a kételj, ez nem szól a többi körülöttem levő magabiztos karizmatikusnak.
Kedves hallgatók, Vég Zoltán tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.